10 óra 14 perc van, folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével. Hát azt hiszem, látva a magyar makrogazdasági folyamatokat, meg a nemzetközi környezetet, egyáltalán nem túlzás azt mondani, és már ezt a kormány is azért beismeri, hogy mint egy falat kenyér úgy kellene Magyarországnak, meg a költségvetésnek az a sok Európai Uniós forrás, ami például a helyreállítási alapból érkezhet. Ugye úgy tűnik, hogy a kormány is úgymond kompromisszum kész, és például bejelentette, hogy az egyszereplős közbeszerzési eljárások számát csökkenti, összesen 4 ilyen tételmondatot fogalmazott meg Gulyás Gergely, amiben a magyar kormány engedne Brüsszelnek, tehát hogy sok mindent próbálnak megtenni az uniós forrásokért, hát kérdés, hogy ez késő jön-e el, ez a kis közeledés úgymond Brüsszel felé a kommunikációban is, vagy még van reális esély behúzni ezeket a pénzeket, hogy látod, Anna?
Én őszintén remélem, hogy van reális esély, és lesz még idén megállapodás. Ugye most arról szólt a kommunikáció, hogy őszre lesz megállapodás, és valóban a tegnapi napot értékelve is azt lehet látni, hogy most már azért rugalmasabb az álláspont. Nagyon fontos ezeket a pénzeket lehozni. Itt a következő majdnem 6 milliárd euró, 5,9 milliárd euróról van szó, ami hát 2400 milliárd forint, és ez vissza nem térítendő támogatás.
A helyreállítási alapból,
ez
ugye?
A helyreállítási alapból, ez ugye eredetileg több mint 7 milliárd euró volt, de mivel hogy magasabb volt a magyar növekedés tavaly, ezért lett ez levéve 5,9 milliárd euróra. Tehát ez 2400 milliárd forint, ez nagyon-nagyon kell. És ez rendkívül sok fejlesztésre, ugye ezek nyilván pántlikázott pénzek, de akkor is, tehát például energiaipari átállás, egyetemek fejlesztés, stb. Nagyon sok mindenre lehet költeni. Nyilván nyugdíjemelésre meg ilyesmire nem lehet elkölteni. És van egy 9 milliárd eurós kedvezményes hitel is, és hát akkor még nem beszéltünk a 2021-27-es költségvetésnek a 22 milliárd eurós ugye felzárkóztatási pénzeiről. Ami problémát jelenthet, Kovács Árpád adott a növekedés.hu-nak interjút, és ő is kiemelte, hogy a helyreállítási alap egyes projektjeire ugye már kiírtak pályázatokat, és már előlegeket is kifizettek, tehát hogy ezeket is majd akkor ki kell valamiből fizetni. A másik probléma pedig az, hogy ha idén nem lesz megegyezés, akkor, ahogy Navracsics Tibor is fogalmazott, hogy akár 70%-a elveszhet ezeknek a visszanemtérítendő támogatásoknak. És ez egy hatalmas érvágás most, amikor amúgy is nagyon rossz a nemzetközi környezet, Amerikában is, Nyugat-Európában is egy erőteljes gazdasági lassulástól tartanak a befektetők, sőt, hát Amerikában most már ugye egy technikai recessziót sem zárnak ki.
Ja, te ahhoz képest egyébként most viszonylag optimistább voltál, mint amit a Kopint Tárki állított, ugye pont tegnap volt ugye sajtótájékoztatójuk, és a növekedés.hu-ról olvasom ezt is, még ha csatlakozunk az Európai Ügyészséghez és elfogadjuk a globális minimumadó elveit, akkor sem biztos, hogy megkapjuk a helyreállítási alap csak nem 6 milliárd eurós összegét, és hát azért az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egy kicsit sem lóg a levegőben.
Igen, tehát tegnap ismertette a konjunktúra jelentését a Kopint Tárki, és nyilván itt kijöttek az adatok, idén 4%-os növekedést, GDP növekedést várnak, jövőre pedig 3%-ot, ami még érdekes lehet, hogy erre az évre 11,5%-os inflációt, jövőre és jövőre még mindig 9,2%-os inflációt jósolnak, tehát ez a két év alatt ez több mint 20%. Ez nagyon sok. Erre az évre 389-es éves átlagos euróárfolyamot, de jövőre már 400-as euróárfolyammal kalkulálnak. Szerintem ez nagyon fontos. És amit az előbb mondtál, két mondatot, ugye ezt Palócéval, Kopintárki vezérigazgatója mondta, hogy gyakorlatilag ahogy múlik az idő, és most előttünk a nyár el fognak menni a brüsszeli bürokraták is elmennek szabadságra, és ezért ő azt mondta, hogy csökken az esély annak, hogy ezeket a pénzeket le tudjuk hívni, mert hogy hát erősebb, tehát nagyobb rugalmasságot kellene tanúsítani, és ő úgy fogalmazott, hogy ha nem tudjuk ezeket a pénzeket behúzni, akkor annak drámai következménye lennének.
Mi szerint? Milyen következmények lehetnek?
Hát az, hogy a jövőben, tehát a beruházások ugye visszaesnek, ezek a pénzek nagyon fognak hiányozni több területről, hát 2400 milliárd forintról beszélünk, és ő azt mondta, hogy jövőre akár 1%-os lehet a GDP növekedés ebben az esetben, de ennél rosszabb forgatókönyv is lehet, és ez a másik kockázati tényező nyilván az energia helyzetnek a súlyosbodása. Ez talán még az, sőt, biztosan az uniós pénzeknél is jóval nagyobb kockázat, hogy mi lesz, hogyha nem érkezik földgáz Oroszországból. Ez jelenleg a legnagyobb kockázat, és igazából a forint gyengülése mögött is ennek a kockázata áll egy részben, és a tőzsdei esések, az európai recessziós félelmek felerősödése is ettől függ, tehát hogy ez egy nagyon nagy kockázati faktor. Ehhez képest csak második helyen áll az uniós pénzeknek a lehívása.
Ja, itt akkor tényleg szóba került az Európai Ügyészség meg a globális minimum adó támogatás. Ezek azért olyan nagy horderejű változások lennének a kormány politikájában, ami tényleg azt hiszem nincs benne a levegőben, amiket tegnap bejelentett Gulyás Gergely a közbeszerzésekre vonatkozóan, akkor azok ilyen nagyon gyenge kis kompromisszumos alapot jelentenek, vagy hathatnak meggyőző erővel a bizottság felé szerinted?
Én azt hiszem, hogyha ez a rugalmasabb álláspont kerekedik fölül, akkor itt a globális minimumadónál sem...
Abban engedhet jobban a kormány, vagy...
Én úgy látom, hogy a globális minimumadónál is ilyen irányelveket kell elfogadni. Tehát azért ne felejtsük el, hogy nem csak nálunk alacsonyabb, 15%-nál kisebb a társasági adó, hanem például Írországban is. És az írek gyakorlatilag ebből futtatták fel a gazdaságokat, a 12,5% a társasági adó. Nálunk 9%, ami a legalacsonyabb egész Európában, de hogyha hozzávesszük a 2% pontos ipar üzési adót, így jön ki 11%-ra, de itt tulajdonképpen olyan irányelveket kellene elismernünk, hogy törekszünk arra, hogy ez a 15% meglegyen. Tehát ilyen törekvéseket, és ezeket lehet, hogy talán jobban el lehet ismerni, hiszen a többi 26 tagállam ezt aláírta, mondom, vagy leokészta ezeket az elveket. Tehát elvi szinten ezeket el lehet ne akár fogadni, és mondom, ez nem azt jelenti az én olvasatomban, hogy most holnaptól föl kéne emelni 15%-ra a társasági adót, mert ez tényleg valóban munkahelyeket veszélyeztetne, és ebben igaza van a kormánynak, hogyha most egyik pillanatot fölemelnénk a másikra 9-ről 15%-ra a társasági adót, akkor a külföldiek bizony meggondolnák, hogy ide hozzanak-e új befektetéseket, és ez egy kiszámíthatatlan adópolitika lenne, de az, hogy most ilyen irányelveket aláírni, hát azért láttuk, hogy az Európai Unióban is, meg az OECD-ben is, hogy működnek ezek az
lassan
irányelvek.
Lassan őrölnek a malomkövek,
és hát azért el ne felejtsük már, hogy ott vannak az offshore paradicsomok, tehát azért, hogyha valaki nagyon ki akar menekülni a globális minimumadó hatája alól, azért talál még magának országot, ahova kiviheti a pénzét.
Uh-huh. Még több mindent szóba hoznék, itt mondtad ezt a kulcs szót, hogy kiszámíthatóság. Hát most például ez a kiszámíthatatlanság nagyon jellemzi szerintem a magyar gazdaságot, a Kopintárki is erre felhívta a figyelmet. Például kritizálják az extra profitadó rendszerét, amely valójában nem a nyereséget adóztatja, talán a MOL a kivétel ebben a tekintetben. Ez is hozzájárul a Kopint szerint a forint gyengüléséhez. Miket mondtak el? Milyen, ugye a kormány ugye hajlamos gyakorlatilag az ukrán-orosz háborúra rákenni teljesen ezt a forint árfolyam gyengülést, azért ez nyilvánvalóan csak egy kis szelete a valóságnak.
Hát igen, legyünk reálisak, a forint gyengülésének számos összetevője van. Külső és belső tényezők. A külső tényezők közül nyilván a háború az egy nagyon fontos tényező, hiszen ugye a háború után azonnal zuhant a forint, ezt lehetett látni. A másik ugye a dollár erősödése, a dollár kamatok növekedése, ez ugye elszívja a felzárkózó piacokról a befektetőket, a befektetési forrásokat. Ez nyilván a forintra is rosszul hat, de ugyanúgy rosszulhat mondjuk a lengyel zlotyira is. A recessziós félelmek felerősödése, és ami nagyon fontos, a gázár emelkedése, az energiaválság, ezek mind-mind nemzetközi tényezők, és ezek mind lehúzzák a forintot. A belső tényezőkből, amit az előbb kiemeltél, az egyik ugye a folyófizetési mérlegnek a hiánya, ami egyébként a Kopintár kiszámítása szerint idén 5,5%-os lehet a hiány GDP arányosan, és jövőre sem lesz érdemi javulás, 5%-ra teszik a folyófizetési mérlegnek a hiányát. Ez is sokat számít. Magasabb az államadósságunk, ugye, mint a régiós országoknak a többsége. Ugye a Kopint szerint ez 75%-ra fog lejönni idén, és jövőre is csak 74%-ra GDP arányosan az államadósság. Tehát ez is számít, és akkor ez erre jön, mint habatoltára, ez a különadós történet, extra profit adó. A Kopintárki sok úgy fogalmaztak, hogy az extra profit, hogyha szó szerint vesszük, akkor ez valóban csak a MOL-nak az esetében állhat fenn. A többi szektor azért nem termelt úgy extra profitot az elmúlt években, legalábbis a Kopint szerint, hogy ezt így ki lehessen jelenteni. Az biztos, hogy mondjuk a légitársaságok azok nagyon nehéz éveket zártak. Tehát, hogy ott extra profitra hivatkozni, az egy kicsit, hogy is mondjam, kérdéses. A másik, amit még mondtak, hogy azért van egy-két olyan ágazat, ami viszont valóban termelt úgymond extra profitot, mint például az általam nagyon nagyra tartott és becsült szerencsejáték, vagy kaszinó ipar. Talán azért ők is elbírnának egy plusz adóterhet. Itt valójában arról van szó, hogy 2010-11-ben ezt a különadós történetet mi már egyszer eljátszottuk, és akkor valóban nagyon rossz volt a helyzet, és szükség volt. Tehát utólag is jól látszik, hogy szükség volt a különadóknak a kivetésére, és az egyszeri intézkedésekre szükség volt, és most is valóban rossz a helyzet. Biztos, hogy nem annyira rossz, mint 2010-ben volt, sőt, hát összeselhet a kettőt makrogazdasági fundamentumok alapján hasonlítani. A fundamentumok most sokkal, sokkal jobban állnak. Viszont van nyilván gazdasági turbulencia, és a háborús hatások azok minket sokkal, de sokkal jobban érintenek, mint mondjuk Nyugat-Európát.
Szükség van a költségvetésnek a pénzre, és szükség van a megtakarításokra is. Ugye mondtad, hogy nyilatkozott a növekedés.hu-nak Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke. Ő miket mondott, milyen ilyen spóroló tényezőket mondott, és az egészen ugye hírszerű, amit mondtál, hogy már nagyon sok projektet megelőlegzett a kormány költségvetés azokból a pántlikázott pénzekből, amiknek a sorsa igencsak kérdéses.
Igen. Itt Kovács Árpád is arra tért ki, hogy azokat a beruházásokat, amelyek nem annyira sürgősek és fontosak, azokat most egy részüket el lehetne halasztani. Tehát, hogy ebből nem lehet akkora kár, és mégis akkor ennek a forrása megmarad. Tehát ez lehet egy úgymond menekülő útvonal, és valószínűleg egyébként a kormány erre hajlandó is lesz, hogy jó néhány állami beruházást lelassítson, illetve elhalasszon, és ebből majd összegeket lehet, nagyon sok pénzt meg lehet ebből most jelen pillanatban spórolni.
Szerintem ez egy végtelen téma, és még biztos sokat fogunk róla beszélgetni. Most viszont lejárt sajnos az időnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Az elmúlt egy órában Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője volt a vendégünk, és akkor szép hétvégét, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.